gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható János jelenésekről írott könyvében, levelében a második rész első 7 versszakában, amelyet ülve hallgassatok meg. János jelenésekről írott könyvéből így szól tehát az isteni ige. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 aranygyertya tartó között. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok. És hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradottál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szereteted elhagytad, emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg. És az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Egy olyan szakaszba enged bepillantanunk az örökkévaló Isten, amely szakasz az embert, a hívő embert mindig is érdekelte, nem voltam és nem vagyok ezzel másként én sem. Egy olyan világba, egy olyan szférába, ha tetszik, enged bepillantani, amely zárva van a földi élet, a földön élő ember elől, de gondolati síkon, érzelmi síkon mindig is kapcsolatot keresett, függetlenül a hittől az ember az anyagon túli világgal. János apokalipszise, látomása egy ilyen világba enged bennünket bepillantani, ahonnan megszólal a megdicsőült Krisztus, akinek 7 gyertyatartó van a kezében. Ő az, aki a teljességet kiábrázolva megszólal, mint aki nem adott fel azzal a tervével, hogy ugyan elment a földről, de nem adott fel azzal a tervével, hogy az ő ügye az ő elmenetelével folytatódjék. Ennek a levélnek 7 olyan üzenete van, amely 7 gyülekezetnek szól, nem csak a 7 gyertyatartó van a kezében, hanem a 7 gyertyatartó nem mást jelképez, mint a 7 gyülekezetet. Hát lássuk azt, hogy vajon mit is mond az elsőnek, az efézusi gyülekezetnek. Mielőtt erre kitérnék, egy picit vizsgáljuk meg, hogy hova is kell, hogy tegyük az efézusi gyülekezetet, magát a várost, és hogy vajon mi is annak az üzenete, hogy ez éppen ennek a városnak szól, vagy esetleg egy másiknak. Efézusban az Artemis kultusz dívott, és Diana volt az az istennő, akinek a dicséretére és imádatára egy egész iparág telepedett rá, és ez a Kis-Ázsiában vezető szerephez jutott város, ez rengeteg olyan embert vonzott oda, akik valamilyen formában kiüresedtek, valamilyen formában kerestek az ő gondjaikra, problémáikra valamiféle választ, és ha ezt máshol nem találták meg, akkor megkeresték Efézust, és elkezdték Diannát imádni. Egyébként az ókor 7 csodája közül éppen itt Efézusban volt az egyik, az a templom, amely ennek a kultusznak volt felszentelve, felépítve, és ebbe a városba jár Pál apostol a második missziós útján, talán először, nem véletlenül, hanem kifejezett célval érkezik ide. A város lakossága az egy elég vegyes lakosság volt, görögök, őslakosok, zsidók és különféle népből, nemzetből valók laktak ebben a városban, és ahogy ez Pál apostol nagyon sokszor tette, helyesebben minden missziós útjánál tette, először a zsidó közösséget kereste föl, és közöttük próbált Jézus Krisztusról beszélni. A gyülekezetben volt két nagyon kedves és odaadó testvér, Akvilla és Priscilla, akik Pállal jönnek ide, és amikor Pál elmegy, akkor ők ott maradnak, és munkálkodván egy egész erős gyülekezetet hoznak létre, később Apollós, a tudós tanítvány csatlakozik hozzájuk, és mire Pál apostol a harmadik térítő missziós útjáról ide érkezik, addigra már egy masszív, erős gyülekezet körvonalai látszódnak egy olyan munkának az eredményeként, amely a hűség, az odaadás, a Krisztus iránti szeretet motivációjára jön létre. Van egy pici problémánk ezzel a levéllel, mert az efézusi címfelirat csak a második századtól található meg az iratokban, és az, hogy az Efézusban levők, az pedig csak a negyedik századtól, és ezért sokan arra gondolnak, hogy ez nem is az efézusi levél lehet, vagy nem is az efézusi gyülekezethez íródhatott ez a levél, hanem valaki másnak, más gyülekezetnek, Marcion, akinek köszönhetjük a kanonizálást, ő laodiceai gyülekezet levelének gondolta ezt a levelet. Sokan pedig arra gondolnak, hogy nem is volt felirat, hanem egy körlevél volt, és éppen amikor odaérkezett valahova, akkor a felolvasó, vagy a presbiter, vagy akár az apostol vele beolvassa annak a gyülekezetnek, hozzátette annak a gyülekezetnek a nevét, ahol éppen járt. Úgyhogy ma nem az efézusiakhoz szól a megdicsőült Krisztus, hanem szól mondjuk a kis vezetőhöz. Egyik sem hízelgő üzenet, akár Laodicea, akár Efézus, hiszen Laodiceáról sokkal szomorúbb képet fest a megdicsőült Krisztus, mint Efézusról, majd mindjárt visszatérünk Efézushoz, hiszen ott arról beszél, hogy laodiceai gyülekezetre az a jellemző, hogy sem hideg, sem meleg, hol ilyen, hol olyan, és arra bátorítja a Laodiceában élőket, hogy legyenek szemkenőcsöt, ugye ez a város arról volt híres, hogy gyógyító szemkenőcsöt készítettek, nagyon híres orvosai voltak Laodiceának, és az ókorban a szemgyógyításnak a központja is volt. A hű, az amen, az igaz üzeni nekik, hogy vegyenek szemgyógyító ízt, nem a patikából, hanem Jézus Krisztustól. Szóval nem tudom, hogy melyikkel járunk jobban, hogy efézusi vagy laodiceai gyülekezet levelével kapcsolatos gondolkodásunk van ma délelőtt, hiszen Efézusnak pedig a végén azt mondja, hogy bajom van veled is, majd eljutunk ide. Maradjunk önmagunknál, legyen a kispesti gyülekezet levele ez, és hát ha értjük azt, hogy mit is akart akkor, és mit is akart most üzenni Jézus. Azzal kezdi ezt a levelet, és ez az első a az üzenetek közül, tehát a hét gyülekezet közül az első, és talán ez mutatja az imént körülírt efézusi gyülekezet markánságát és nagyságát, tudom a te dolgaidat. Akár ennél a gondolatnál megállhatnék, és erről lehetne egy hetes evangelizációt tartani, hogy tudom a te dolgaidat. Ennek vagy örülünk, vagy szomorkodunk, mert vagy azért örülünk, mert tudva vagyunk az örökkévaló Isten előtt az, hogy mi mennyi mindent teszünk, vagy mennyi mindennel küszködünk. Vagy szomorkodhatunk, hogy már meg is kiderült valami. Ez tetszés szerint választható. De azzal kezdi az örökkévaló, hogy tudod, hogy mi van nálad, és elkezdi sorolni. Tudom a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. Egy olyan gyülekezet képe körvonalazódik, ahol tisztán akarják az Isten igéjét hirdetni. Ennél meg is állhatnánk, és kezdhetnénk örülni, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy az örökkévaló tetszésével, igenlésével találkozik az, hogy valahol az ő igéjéhez ragaszkodnak, ahhoz nem akarnak semmiféle olyan dolgot hozzátenni, ami eltérítheti a híveket, a hallgatókat, hanem arra az igére, arra az üzenetre akarják fölhívni a figyelmet, amely üzenetet Jézus Krisztusban itt hagyott az örökkévaló Isten, és arra számítunk, arra gondolhatunk, hogy innentől kezdve minden a legnagyobb rendben van. Sőt, folytatja, terhet viseltél béketűrő, vagyis az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Hát szinte ilyen gyülekezet csak a mesében van, hogy minden nagyszerű dolgot tesz. Nem elégszik meg azzal, hogy önmagát dédelget és a maga lelkével foglalkozik, terhet cipel, béketűrő, fáradozik állandóan, ó, milyen nagyszerű gyülekezet ez. És hirtelen itt van egy de. Engem, mikor legelőször foglalkoztam ezzel az igével, az nem most volt, jóval korábban, akkor meg is hökkentett egy kicsit, bevallom őszintén. Mi baj van már megint az Úrnak? Mennyi mindent tesz ez a gyülekezet? Mennyi jó dolgot tesz? Ó, lehetne holnap reggelig sorolni azokat a gyülekezeteket, azokat a hívőket, akik semmit nem akarnak tenni azon kívül, ami velük kapcsolatos. Hát akkor mi baj van az örökkévaló Istennek már megint? De sokszor eszébe jut az embernek, azoknak a drága hívő embereknek az intése, akik mindig arra hívják fel a figyelmet, hogy szüntelenül az Úrral kapcsolatba kell lenni. Nem lehet félváról venni az Úrral való közösséget. De, mint ahogy az előbb mondtam, hogy arról is lehetne egy hetes evangelizációt tartani, hogy tudom a te dolgaidat, erről a kis szócskáról is lehetne, hogy de, ó, mennyi mindent kitár ez a gondolat. Mennyi dologra rávilágít. Mennyi dologra, vagy dolgot napfényre hoz ez a de. De van valami baj. Ugye ez a gondolat, amit itt a megdicsőült Krisztus megfogalmaz, ez azoknak mond valamit, akik megtapasztalták a megtérés örömét. Azt a felhőtlen Krisztussal való kapcsolatot, ami a megtérésben válik kézzel foghatóvá, hogy az embernek ott semmi sem nehéz, semmi sem ijesztő, semmi sincs olyan, aminek neki ne menne, mert lobog benne az a szeretet, amit Krisztustól kapott. kérem-e jutna eszébe Pál apostolnak a szeretett himnusza, hogy beszélhet úgy, mint az angyalok. Angyaloknak vagy embereknek nyelvén szólok is, de, és ott van állandóan ez a de szócska. Nem magától vette ezt, ezt a szeretett himnusz, biztos, hogy nem ő önmagától vette, hanem összekapcsolódott, ugyanúgy, mint János, aki Patmos szigetén halt meg, aki nem ugyanaz, mint János apostol, hanem talán a presbiter János, vagy valaki, aki ő szolgálja az Úrnak. Olyan fontos számunkra ez a szócska, de azt várná az ember, hogy de még egy dicséretem van a számodra, de még egyszer alá szeretném húzni, hogy milyen nagyszerű vagy, de még egyszer rá szeretnék mutatni, hogy minden a legnagyobb rendben van, mert ezt várjuk. De elveszítettél valamit. Egyszer olvastam valahol, aki ezzel a cigével foglalkozott, hogy az a probléma szerintem ott ennél a gondolatnál, hogy választanunk kell, hogy Jézus ügye, vagy Jézus személye a fontos. Vagy mindjárt rámutatok, hogy mire is gondolt az illető, és nagyon érdekes, elgondolkodtató a dolga, a dolog. Ugyanis azt mondja itt később a megdicsőült Krisztus, hogy az előbbieket is tett, csak térjen vissza hozzá az első szeretet tüze. Ő abban látta a problémát, hogy az embernek különféle fontos tennivalói vannak, feladatai vannak, szervezése van, kötelesség teljesítése, és mindenféle olyan dolgot meg kell alkotnia, ami az Isten ügyét, Jézus ügyét előre viszi. De a személyével való mélységes kapcsolat területe, vajon rendben van-e, tette fel az illető a kérdést, és most én is rá fogok kérdezni. A vele való személyes kapcsolat vajon rendben van-e? Mert hisz a kereszténységnek, ami nem más jelent, mint Krisztusi, ez az alfája és omegája. Milyen nagyszerűen meg lehet szervezni, hogy egyre több program legyen, egyre jobban elérje az ember ezt, vagy azt, vagy amazt, és lehet, hogy ebben a nagy sürgésben, forgásban elfelejtkeztünk a Krisztussal való személyes kapcsolatról. Neki tetszik, hogyha az ügye előrébb megy. Nem azt mondja, hogy ez nincs rendben. Azt mondja, hogy nagyon nagyszerű, hogy a nikolaiták tévejgéséktől el akar távolodni ez a gyülekezet. Nagyon helyes, hogy rámutat mindig arra, ami helytelen, és rámutat arra, hogy amikor rajongók veszik körbe a gyülekezetet, akkor maradjon józan, és vegye észre, hogy melyik az az irány, amelyik irány nem Jézussal megy, hanem Jézustól elfelé viszi a figyelmet. Ezek jó dolgok. Ennek a gyülekezetnek a jelképe a fény. Az efézusi gyülekezetnek világít. De a fénynek nem csak ez a szerepe van, hanem a fény meleget is ad. Sokszor jártam már úgy, hogy nem melegedett be rendesen a templom, és éppen valami koncert közeledett, ahol bolondok is jöttek, és ők a legérzékenyebbek a hidegre, mert mindig lehangolódik a húr, és akkor gyorsan a reflektorokat fölkapcsoltam, mert az is a nagy fény miatt egy kis meleget áraszt. Hát mennyivel jobban árasztana meleget a fény.
gyertyatartóba elhelyezett világosság, amely az első szeretet tüzétől lángol, ma meggyújtottuk az első gyertyát. Lehetne ez a gyülekezet szimbóluma, a mi gyülekezetünk szimbóluma. Igen, szeretnék fényt adni, és szeretnék visszatérni oda, ahol megtalált, aki megmosott, aki értelmet adott, aki erőt adott, aki rajta keresztül szeretne világítani Jézus Krisztus.